Az ige, amit olvasunk, az az Apostolok cselekedeteiről írott könyv, 11. fejezetéből a 19. verstől a 30. versig. Szóval. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás ezután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz.
Shall we pray at the beginning of the sermon?
Imádkozzunk röviden.
Father God, we are here tonight to hear from you.
Mennyei Atyánk, azért vagyunk ma este, hogy téged halljunk.
Father, we ask that you now will speak to us through these next few minutes.
Kérünk téged, hogy szólj hozzánk a következő percekben.
Let us hear your word speaking deep within our hearts.
Hadd halljuk meg a szavadat, amely mélyen a szívünkben szólít meg bennünket.
And help us to become more like your son, Jesus.
És segíts ezáltal, hogy sokkal inkább olyanná legyünk, mint a te fiad, Jézus.
Amen.
Amen.
So you're watching your favorite movie on television.
Kedvenc filmedet nézed a tévében.
And then the TV adverts begin.
És aztán jönnek a hirdetések, reklámok.
Usually this is at the most important point in the movie.
Általában ez a film legérdekesebb részénél jön.
So what do you do?
Mit teszel?
Do you go and get some snacks? Do you go get a beer? Do you go to the toilet?
Elmész, hogy bekapjál valamit, vagy előveszel egy sört, vagy elmész a WC-re.
Maybe you flick channels to find something more interesting until the adverts are over.
Vagy pedig elkezdesz kapcsolgatni, hogy valami érdekesebbet találj más csatornán, amíg vége nem lesz a reklámnak.
But all the time you're waiting for the next important thing. You're waiting for the film to start again.
De mindvégig a következő érdekes dologra vársz, arra, hogy folytatódjék a film.
And we can have this attitude a little bit towards the passage András just read out.
Hasonló érzésünk van, viszonyunk van sokszor avval a bibliai szakasszal, amit András éppen felolvasott.
Before this we've had Saul become converted from being a persecutor of the church towards being an evangelist for the church.
Ezelőtt a szakasz előtt olvastunk Saulról, aki megtért, aki az egyház üldözőjéből az egyház szolgájává lett.
Then we've had the amazing story of Cornelius, a non-Jew becoming the first Christian convert, showing the gospel is for everyone.
Vagy olvastuk Cornéliusnak a különleges történetét, az első olyan ember, aki nem zsidó, hallja az evangéliumot, megtér.
And we've had these exciting stories, and then we have our passage, and somehow we're waiting for the next important thing that Luke wants to tell us.
Itt van, tehát ezek az érdekes, izgalmas történetek, és valahogy eljutunk ehhez a történethez, vagy részhez, amit ma olvastunk, és közben várjuk már, hogy milyen érdekes történetek, események fognak a következőkben jönni.
But I believe we can't overlook these verses because they have some important things to teach us about what it means to be church.
De mégis azt gondolom, hogy nem lehet, hogy túllépjünk ezeken a verseken, ezen a szakaszon, mert nagyon fontos dolgokat mondanak erről arról, hogy mit jelent a gyülekezetnek, egyháznak lenni.
So a bit of context, a bit of background to start off with.
Úgyhogy beszéljünk először a hátteréről ennek a szakasznak. Hol vagyunk?
So at the time, Antioch was the third greatest city in the Roman Empire.
Ebben az időben Antiochia a római birodalomnak a harmadik legnagyobb városa volt.
So it becomes the first great city where Christianity gets its foothold.
Tehát ez lesz az első igazán nagy város, ahol a kereszténység gyökeret ver.
And whenever the Christianity becomes established in Antioch, the Bible keeps focused upon this city.
Onnantól, hogy a kereszténység megszületik Antiochiában, onnantól a Bibliában nagyon fontos lesz ez a város.
It becomes a center for missionary journeys to go out to bring the Christian message to Europe.
Missziói utazásoknak lesz a középpontja, ahonnan elindulnak, hogy az evangélium eljusson például Európába.
It's also an important place because Paul re-enters the story, this great missionary church leader.
Azért is nagyon fontos ez a hely, mert itt olvasunk arról, ahogy Saul, azaz Pál apostol újra belép a történetbe, újra olvasunk róla, ami a missziói útjának lesz a kiinduló pontja.
And also, if you want to know where the name Christian comes from to describe us, it's from this city.
És hogyha valaki tudni szeretné, hogy az a szó, hogy keresztjén, honnan származik, az a szó, amely bennünket is leír, hogy kik vagyunk, ez a kifejezés ebben a városban született meg.
And finally we see how Antioch is described as being growing and generous, just like Jerusalem was in the early years.
És végül azt is látjuk, hogy az antiochiai gyülekezet hogyan növekszik, hogyan erősödik, és mennyire bőkező, nagylelkű, ahogy a jeruzsálemi gyülekezet is az volt a kezdetben.
So let's dig a little bit deeper.
Menjünk egy kicsit mélyebbre most.
The church in Antioch was formed not by clever mission strategy, but by enforced migration.
Az antiochiai gyülekezetet nem valamiféle okos missziói stratégia szülte meg, hanem kényszerített migránsok menekültek.
The Bible says the church was founded through those who were scattered by persecution.
Azt olvassuk, hogy azok alapították ezt a gyülekezetet, akik Jeruzsálemből szétszóródtak az ott kitört üldözés miatt.
This was a persecution that happened when Stephen was killed for his faith.
Ez az az üldözés, ami avval kezdődött, hogy István vértanúságot szenvedett.
And Saul started persecuting the church, and many Christians fled, and some of them came to Antioch.
És Saul pedig elkezdte üldözni a keresztényeket, és ezért nagyon sokan elmentek onnan, szétkirajzottak, és így jutottak el Antiochiába is.
The Lord Jesus said a persecution was to be part of the life of the Christian church.
Jézus arról beszélt és arról tanított, hogy az üldöztetés az a keresztény gyülekezetek és a keresztény emberek életének a része.
And persecution is very relevant today for the Christian church.
És a keresztény egyház számára ma az üldözés kérdése nagyon is aktuális.
I was an assistant pastor for 4 years in the middle of England.
4 évig beosztott lelkész voltam Anglia középső részén.
And once András came to preach in 2004.
2004-ben András prédikátott.
So it's only taken me 9 years to return the favor.
Úgyhogy csak 9 évbe került, hogy a szívességet visszaadjam.
But where I was, the church was called All Saints. All Saints had a number of passions.
De ez a gyülekezet, ahol akkor szolgáltam, aminek az volt a neve, hogy a Minden Szentek gyülekezete. A gyülekezetnek különféle dolgok voltak a szívén, ami nagyon fontos volt számukra.
And one of his passions was for supporting Christians persecuted in the world today.
És az egyik szenvedélyes elkötelezettségük az volt, hogy támogassák azokat a keresztényeket, akiket ma üldöznek a világ különböző részein.
Across the world today, at this moment, Christians are facing, many millions of Christians face persecution for doing what you are doing.
A világban, szerte a világban, ma, ebben a pillanatban nagyon sok keresztény üldözéssel néz szembe, csak azért, mert azt teszi, amit ti is tesztek ebben a pillanatban.
They face persecution for gathering to worship in a church, for praying to God, for calling Jesus Lord and Savior, for trying to follow Jesus in their daily lives.
Egyszerűen azért üldözik őket, mert összejönnek, hogy Istent magasztalják, mert imádkoznak, mert Jézust Istenüknek, Uruknak és megváltójuknak nevezik, és mert megpróbálják Jézust követni az élet minden területén.
For example, the country of Syria last year, 227 Christians were kidnapped simply because they are Christian.
Például Szíriában a múlt évben 227 keresztényt elraboltak, csak azért, mert keresztények.
In North Korea, entire families can be put into prison camps because one of their family members becomes a Christian.
Észak-Koreában egész családokat börtöntáborba zárnak, csak azért, mert egy családtagról kiderül, hogy keresztény.
And across the world, many Christians face torture and labor camps.
A világon ma is nagyon sok keresztény kell, hogy szembenézzen a kínzással, a munkatáborok fenyegetettségével.
Well, it's estimated that currently over 100 Christians a month are executed for their faith.
Úgy tartják, hogy jelenleg havonta több mint 100 keresztényt végeznek ki a hite miatt.
If you want to know more, a Christian organization called Open Doors has compiled a list of the 50 hardest countries to live in.
Ha többet szeretnénk erről tudni, van egy keresztény szervezet, a neve Nyitott Ajtók, amely beszél arról az 50 országról, ahol a legsúlyosabb ma az üldözés.
But when persecuted Christians are visited by Open Doors, the thing they ask for,
amikor üldözött keresztények meglátogatták ezt a Nyitott Ajtó nevű közösséget, szervezetet, az egyetlen egy dolog, amit kértek,
is not money and is not that you go and visit them.
Nem a pénz volt, és nem az, hogy menjenek el és látogassák meg őket,
but it's simply that you pray.
Hanem csak annyi, hogy imádkozzatok értünk.
They ask visiting Christians, please remember to pray for us.
Arra kérnek, hogy ne feledkezzetek meg arról, hogy imádkozzatok értünk.
So when you ask, what can I do, you can pray for these believers.
Amikor tehát megkérdezzük, hogy mit tehetek én, imádkozzunk, imádkozhatunk ezekért a keresztény testvéreinkért.
Another striking element from our passage is what these persecuted Christians do when they come to Antioch.
Egy másik meglepő esemény ebben a szakaszban az, hogy mit tesznek ezek az üldözött keresztények, amikor megérkeznek Antiókiába.
They do not act like secret believers. They do not just meet together and hide.
Nem ilyen elrejtett vagy titkos keresztényként találkoznak. Nem úgy van, hogy összejönnek titokban, valahol elbújnak, de összejönnek, mint keresztények.
They start sharing their faith with Jews and with non-Jews.
Hanem elkezdenek bizonyságot tenni a hitükről zsidóknak és nem zsidóknak.
When we think about it, that's absolutely amazing.
Hogyha belegondolunk ebbe, ez teljesen felfoghatatlan.
The thing that has got them persecuted, the thing that has cost them their jobs and their homes.
Az, amiért üldözték őket. Éppen az, aminek a következtében elvesztették az állásukat, vagy elvesztették az otthonaikat.
They start talking about that faith again in Antioch.
Ugyanazt folytatják itt, ugyanarról a hitről beszélnek itt újra Antiókiában.
In our jobs and in our universities,
a munkahelyünkön, vagy az egyetemen, ahol tanulunk,
perhaps we say something to somebody or in a meeting we raise our Christian point of view.
Lehet, hogy valamikor mondunk valakinek személyesen valamit, vagy pedig valamilyen találkozón felvetünk egy keresztény szempontot.
But then somebody laughs at us or makes fun of us, maybe even swears at us.
És akkor valaki esetleg kinevet minket, vagy kigunyol bennünket, vagy káromkodni kezd.
The temptation is when the next opportunity comes, we keep quiet, don't we?
Csak az a kísértésünk, nem, hogy amikor a következő ilyen lehetőség adódik, akkor csöndbe maradunk, nem?
Because none of us like to be confronted, none of us like being made fun of.
Mert senki sem akarja, vagy szereti közöttünk azt, hogyha valaki szembe megy vele, senki sem szereti közöttünk, hogyha kigúnyolják.
But these Christians in Acts chapter 11.
De ezek a keresztények itt az Apcsel 11-ben.
They stand up again and share their faith again.
Újra kiállnak a hitükért, és újra tanúságot tesznek a hitükről.
Even though they knew perhaps persecution will come again, perhaps they will lose their jobs and their homes again.
Akkor is, amikor tudják, hogy lehet, hogy ez azt jelenti, hogy újra eljön az üldözés, lehet, hogy azt jelenti, hogy újra elveszítik a munkájukat, vagy az otthonukat.
They share about their faith.
Megosztják a hitüket.
But their actions also reveal their core values.
Ezek a cselekedeteik azt is elmutatják, hogy mi az, ami igazán fontos nekik, mik a legfontosabb értékeik.
At the beginning of Acts of the Apostles, Jesus told the apostles, you will be my witnesses everywhere.
Az Apcsel elején azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy tanúim lesztek az egész világon.
And it is so easy to be a witness when somebody's pushing you or telling you to do it, isn't it?
Annyira könnyű tanúnak lenni, nem amikor valaki erre nyom bennünket, vagy valaki mindenképpen rá akar minket venni, hogy tanúnak kell lenni, akkor még úgy meg is tesszük, nem?
So the pastor stands at the front and says you will invite people to Alpha, or you need to share your faith, or the youth group have to go out and tell people on the street.
Amikor a lelkipásztor ott áll előttetek, és azt mondja, hogy hívjatok meg valakit Alfára, vagy osszátok meg a hiteteket, vagy az ifinek azt mondja, hogy menjetek és beszéljetek Jézusról.
But what happens when people stop pushing us?
De mi történik akkor, amikor senki sem nyom bennünket ebbe tovább bele?
I'm a pastor of two churches, like you know, and I'm away from those churches for 3 months.
Két gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora. Kettő van ott Telfordban, ahol ezt nem mondtam, ahol szolgál. És most 3 hónapig távol vagyok ettől a két gyülekezettől.
So what are my churches doing?
Úgyhogy mit csinál most a mi gyülekezetünk?
It'll be really interesting to hear the stories later, because that'll show what their core values are.
Nagyon érdekes lenne később hallani, hogy miket mesélnek, hiszen ez mondja el, hogy mi az, ami igazán fontos nekik, és mik az ő igazi értékeik.
There's an English saying called, while a cat is away, the mouse will play.
Van egy angol mondás, magyar mondás is, hogy nincs itthon a macska, cincognak az egerek.
So I'll see what's been happening when I go back, but what has been happening will show me what they deep down believe.
Szóval kíváncsi vagyok, hogy mi történik, amikor visszamegyek, de ami történik ebben az időszakban, az megmutatja azt, ami egészen mélyen és valójában bennük van.
The Christians in Antioch didn't have leaders pushing them.
Az antiochiai keresztények mögött nem álltak vezetők, akik mindenképpen rá akarták volna őket venni erre a bizonyságtételre.
These Christians probably were quite young, maybe they've been Christians only for a few months or 1 or 2 years.
Ezek a keresztények valószínűleg nagyon fiatalok voltak, talán csak néhány hónapja vagy pár éve lettek Jézus követői.
They've got no great leaders to inspire them.
Nem voltak nagy és erős vezetők körülöttük, hogy bátorítsák őket.
But when they come to the city, they witness.
De amikor megérkeztek ebbe a városba, tanúk voltak.
It's like part of their core value is they know they need to tell others about Jesus Christ.
Ami azt jelenti, hogy a lényük legmélyében ott voltak ez az érték, ez a bizonyosság, hogy őnekik beszélni kell Jézus Krisztusról.
But let's think about how they witness.
Kicsit gondolkozunk arról, hogy hogyan történik ez a tanúságtétel.
These visiting Christians witness in a, if I can say, a culturally relevant way.
Úgy tudnám megfogalmazni, hogy ezek a keresztények kulturálisan releváns, érthető módon.
We heard the phrase they told the good news about the Lord Jesus Christ.
Azt olvastuk, hogy ők az Úr Jézusról szóló jó hírt, örömhírt hirdették.
They didn't talk about Jesus as a Messiah.
Nem úgy beszéltek Jézusról, mint messiásról.
This meant something to a Jew, but didn't mean anything to a Greek person.
Mert a messiás az egy zsidó embernek jelentett valamit, de teljesen érthetetlen volt egy görög embernek.
So they speak in a way that the people they're speaking to will understand.
Tehát olyan módon beszélnek, hogy azok az emberek, akik hallgatják őket, megérthessék, hogy mit mondanak.
So a question for us is to think about how can I share my faith to my friend, my roommate, my work colleague.
A kérdés tehát az lehet számunkra, hogy hogyan tudom én megosztani a hitemet a barátommal, a szobatársammal, a kollégámmal.
A place that we may learn some ways of doing this can be Alpha.
Egy olyan lehetőség, ahol valamit tanulhatunk ebből, az az Alpha kurzus.
On Alpha course, if you're a leader or a helper, it can become you know everything is going to be said.
Egy Alpha kurzus, hogyha valaki abban a vezető vagy segítő a gyülekezetből, az megérhetjük úgy, hogy hát ez itt van az, amit már mindannyian hallottunk, már tudunk, hogy miről van szó. Tudjuk, hogy miről van szó.
You've heard the talk, you hear the joke, and you know when to laugh.
Hallottad már ezt az előadást, tudod, hogy mikor jön a vicc, és azt is tudod, hogy mikor kell nevetni.
But also it's a chance to listen carefully to the person speaking and think about how do they talk about Jesus.
De ez sokkal inkább egy lehetőség lehet arra is, annak, aki szolgál, hogy hallgassuk azt, aki beszél, és azt a kérdést tegyük fel, hogy hogyan lehet ma Jézusról érthetően beszélni.
It can give you some help or some ideas how you may share your faith with your friends, your neighbors, your family.
Segítséget adhat, ötleteket adhat ahhoz, hogy megértsed, hogy hogyan lehet jobban megosztani a hitet a barátokkal, a szomszédokkal, a családtagokkal.
But let's be encouraged as we seek to share our faith.
Amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan oszthatjuk meg a hitünket, bátorítson bennünket.
Christ is always culturally relevant because he's always humanly relevant.
Hogy Jézus Krisztus mindig releváns kulturálisan, mindig érthető az embernek. Miért? Azért, mert ő emberileg is abszolút releváns.
Because beneath every human culture there are human beings who have the same needs, aspirations and longings.
Azért, mert minden ember kultúrájától, nemzeti hovatartozásától, vallásos meggyőződéstől függetlenül részese annak, amit Isten tervezett kezdetben. Sorry, I went on.
That's okay.
I'm preaching now.
That's okay.
I'm here.
All right, so
sorry for that.
You're ahead of me. Like I was going to wait.
Yeah, yeah. In the morning they told me that that was a good sermon, but that English guy was talking something too.
All right, okay. You just can't. There's an English saying saying you can't.
Sorry for that. Start again. That,
really? Okay.
There you are. Sorry for that.
There's an English saying saying you can't get the staff.
Sorry.
There's an English saying saying you can't get the staff.
It's too much to me.
No. Okay. I'll tell you later.
Okay.
But there's something that all humans have. They've got needs, aspirations, and also all people are separated from God.
Tehát minden emberi kultúra mögött ott van valami közös, ami minden emberben közös. A vágyaink, a céljaink, és az a közös, hogy mindannyian elszakadtunk, elidegenedtünk Istentől.
The Christian message is good news because Christ can meet those deep inner needs and fix the estrangement between us and God.
A keresztény üzenet azért jó hír, mert ezeket a legmélyebb hiányokat, a legmélyebb szükségeket Jézus Krisztus betölti, és ezt a hatalmas elidegenedést Isten és az ember között helyreállítja, meggyógyítja.
God longs that through belief and trust in his Son, we can become his forgiven, accepted, secure and loved children.
Isten arra vágyik, hogy az ő fiában, Jézusban való hit és bizalom által mindannyian az ő megbocsájtott, elfogadott, biztonságban élő, szeretett gyermekei legyünk.
I find this experience in my own life.
Ezt tapasztalom a saját életemben.
I was brought up in a traditional historical church.
Egy tradicionális egyházban, gyülekezetben nőttem fel.
I was confirmed. My parents were churchgoers.
Konfirmáltam, a szüleim templomba járók voltak.
But Christianity meant nothing to me.
De a kereszténység nem jelentett semmit számomra.
I only prayed when I was in trouble.
Akkor imádkoztam csak, ha bajban voltam.
Particularly before my exams.
Különösen a vizsgáim előtt.
Then when I went to university.
Amikor egyetemre mentem, aztán.
In my first year I had a great year.
A első év az egy fantasztikus év volt.
I was part of a drama group.
Egy ilyen drámacsoportba tartoztam.
And at the beginning of my second year, a member of that group called Jesse sat down and started talking to me.
Aztán a második év elején ennek a színjátszó csoportnak az egyik tagja, Jesse, leült beszélgetni velem.
We were in a bar, and she started telling me about the Christian faith.
Egy sörözőben voltunk, és egyszer csak a keresztény hitről kezdett nekem beszélni.
I suddenly became aware of this was all relevant if it's true.
És egyszer csak azt kezdtem érezni, egyszer csak megéreztem azt, hogy mindez valóságos, mindez releváns, mindez aktuális nekem, ha ez igaz.
If I believe everything about Jesus, it has to make a difference in my life.
Ha mindezt elhiszem Jézusról, akkor ez meg kell, hogy változtassa az életemet.
So that night, 20 years ago, this September,
úgyhogy ezen az estén, szeptemberben lesz 20 éve,
I became a Christian, I became forgiven, accepted, secure, a loved child of God.
Ezen az estén keresztjén lettem. Ezen az estén Istennek megbocsátást nyert, elfogadott, biztonságot nyert, szeretett gyermekévé lettem.
Christianity is good news.
A kereszténység jó hír.
Next point is about the hand of God.
A következő az antiochiai gyülekezetben. Istennek a keze.
The Bible says the Lord's hand was with them, a great number believed and turned to the Lord.
A Biblia azt mondja, hogy az Úr keze velük volt, és ezért sok ember, nagy számban sokan voltak, akik az Úrhoz tértek.
And when the church leader Barnabas comes, he's described as seeing the same thing.
És amikor a gyülekezetnek szüksége van, akkor megérkezik Jeruzsálemből Barnabás, és ugyanezt a kifejezést olvassuk vele kapcsolatban.
And because it's repeated twice, it's like saying, hello, pay attention to me.
És mivel ezt kétszer is olvassuk ezt a kifejezést, az Úr keze velük volt, ez azt jelenti, hogy hello, ébredj fel, itt valami fontos dolog van.
So if you see something repeated twice quickly in scripture, it's like saying, this is important.
Tehát, hogyha valamit a Bibliában olvasol, amit a Biblia megismétel rövid időn belül többször is, az azt jelenti, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó.
As if Luke is saying, God was so involved in this ministry of Antioch, just like he's been involved in other times of the church.
Ez arról beszél, hogy Isten olyan módon jelen van ebben a szolgálatban, jelen van az eseményekben, ami Antiókiában történik, ahogy Isten korábban máshol jelen volt és munkálkodott.
It's like reminding us that this incredible expansion of the church didn't come by human wisdom or even passion or strategy.
Ez arra emlékeztet bennünket, arra figyelmeztet minket, hogy ez a különleges dolog, ami Antiókiában történt, ez nem valamiféle emberi bölcsesség, emberi stratégia vagy emberi lelkesedés által történt.
But this church grew and prospered because of the power of God.
Hanem ez a gyülekezet azért növekedett, azért virágzott, mert Isten ereje volt jelen közöttük.
At the end of Matthew's gospel, Jesus said, "Go and make disciples to all nations."
Máté evangéliuma végén azt mondja Jézus, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket.
They're well-known words.
Jól ismert szavak.
But the last words are equally important.
De az utolsó szó ugyanilyen fontos.
Surely I am with you to the end of the age.
Én veletek leszek, vagyok minden napon a világ végéig.
Jesus with us by his spirit in our mission and ministry.
Jézus, aki velünk van, szent lelke által, a mi küldetésünkben és a mi szolgálatunkban.
So we see in Church of Antioch the hand of God at work, the Lord Jesus building his church.
Tehát azt látjuk az antiochiai gyülekezetben, hogy ahogy olvastuk, Isten keze volt velük, azaz maga Jézus az, aki jelen van és munkálkodik ezen a helyen.
So we can be encouraged in our mission or ministry or trying to share our faith.
Úgyhogy ez bátoríthat bennünket abban, amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan oszthatjuk meg a hitünket másokkal, hogy milyen szolgálatunk van.
That the Lord is there working with us.
Hogy maga az Úr az, aki velünk van, és velünk együtt munkálkodik.
The Lord wants to see disciples made.
Hogy maga az Úr az, aki szeretné, hogy az emberekből követők, tanítványok legyenek.
So when you're going to have that awkward conversation over coffee, the Lord is with you.
Tehát amikor kávé mellett beszélgetsz valakivel, akkor az Úr veled van.
When you have to tell a work colleague that you don't like him use blaspheming and taking the Lord's name in vain, the Lord is with you.
Amikor esetleg egy kollégádnak azt mondod, hogy téged bánt az, hogy ő Isten káromló módon veszi fel Isten nevét, vagy gyanázza Isten nevét, akkor amikor ezt te megmondod, akkor az Úr veled van.
However, it is so easy just to rely on our own wisdom, our own passion, our own strategy.
Persze olyan könnyű lenne közben az, hogy a saját értelmünkre, a saját lelkesedésünkre, a saját stratégiáinkra támaszkodjunk.
But Moses gives us an important reminder.
Mózes az, aki ebben a kérdésben egy nagyon fontos dologra emlékeztet bennünket.
In the Old Testament, at Mount Sinai, God tells Moses.
Az Ószövetségben, amikor a Sínai hegynél vannak, Isten azt mondja Mózesnek,
that his angel will go ahead of the Israelite people and clear the way.
Hogy az ő angyala Izrael népe előtt fog járni és vezetni fogja őket.
But Moses says this is not enough.
De Mózes azt mondja, hogy nem, ez nem elég.
Moses says unless God himself goes with them, they do not want to leave that place.
Mózes azt mondja, ha csak maga Isten nem jön velük, akkor ő nem szeretne tovább menni erről a helyről.
I love Moses' passion.
Én, nekem nagyon fontos, nagyon tetszik Mózesnek ez a szenvedélyessége.
He is saying, unless God you are with me, we do not want to do this.
Azt mondja, hogy Istenem, ha te nem vagy velünk, akkor mi ezt nem akarjuk csinálni, és nem akarjuk megtenni.
So let's have this attitude before our youth work or before our Sunday services.
Legyen tehát ez a hozzáállásunk, ha akár ha ifjúsági munkát végez valaki, vagy vasárnapi istentisztelettel kapcsolatban.
Lord, we need you to be involved, we need your hand to be at work.
Urunk, szükségünk van arra, hogy te ebbe benne legyél, szükségünk van, hogy a te kezed legyen itt, és munkálkodjon itt.
Let's pray, let's long for God's hand to be at work.
Imádkozzunk ezért, vágyjuk Istennek ezt a munkáját és jelenlétét.
But what does it mean to see the hand of God at work?
De mit jelent látni Isten kezét a munkában?
What Barnabas saw was a totally new way of doing church.
Amit Barnabás gondolt, amit Barnabás tett, az egy teljesen új módja volt annak, hogy mit jelent a gyülekezetben élni vagy szolgálni.
He saw people from different cultures worshiping together, praying together, eating together.
Barnabás azt látta, annak volt a tanulja, hogy emberek a legkülönbözőbb kultúrákból együtt vannak, együtt magasztalják Istent, együtt étkeznek.
He saw Jewish ancient laws have been brought up to value, being seen as optional for Greeks.
Látta azt, hogy azok a zsidó törvények, amiben ő felnőtt, amiben őt beleneveltek, ezek az alaptörvények, ezek a görögök, a pogányok számára opcionálisak voltak.
He saw Jewish traditional customs being set aside, like circumcision and things like that.
Azzal találkozott, hogy a zsidó tradicionális szokások, azok félre vannak téve, mint például a körülmetélés a pogány Jézus követők számára.
So the hand of God can be in something new.
Tehát Isten kezét láthatjuk abban, amikor valami nagyon-nagyon új,
in something perhaps uncomfortable for us.
Valami, ami akár még kényelmetlen is nekünk.
It can be in something perhaps we're not even sure if we agree with it or like it.
Ez lehet olyanban Isten keze, Isten munkája jelen, amivel nem vagyunk jóban, amit esetleg nem is tetszik először, nem is értjük, hogy mi ez.
The challenge is not to say, oh, that's not from God.
A kihívás nem az, hogy azt mondjuk, hogy na nem, ez nem lehet Istentől.
Because it doesn't fit in with what we expect or personally like.
Nem lehet Istentől, mert ez nem passzol bele, amit mi gondolunk, meg ahogy mi Istent látjuk.
So, next point, involving others.
Úgyhogy itt jön a következő gondolat, amit látunk ebben a gyülekezetben, hogy bevonnak másokat.
Barnabas sees God at work, and then he goes and gets Saul.
Barnabás látja Isten munkáját, és bevonja a munkába Sault.
Barnabas is someone who recognizes he can't do everything by himself.
Barnabás az, aki itt felismeri, hogy én nem tudok mindent önmagam elvégezni.
He needs help.
Segítségre van szüksége.
In our lives it's so easy to be someone who feels only I can do this.
Olyan könnyen megtörténik, hogy úgy tekintünk magunkra, hogy na ezt csak én tudom megcsinálni.
Or only I should do this.
Vagy ezt egyedül nekem kell végigvinnem és megtennem.
We find it very hard to ask for help.
Sokszor nagyon nehéz, hogy segítséget kérjünk mástól.
Or maybe Barnabas had a different motivation.
De az is lehet, hogy Barnabásnak más motivációja volt.
Maybe he could have done it all by himself.
Lehet, hogy mindezt meg tudta volna tenni saját maga egyedül is.
But he saw a chance to involve someone else.
De látta a lehetőségét, hogy most valaki mást is behívhat, bevonhat a munkába.
He knew about Saul, now a converted Christian, but not very active in a nearby city.
Ismerte Sault, aki erre az időre már egy megtért keresztény, aki nem különösebben aktív még itt, és egy nem túl távoli városban élt.
He wants to involve him.
És be akarja vonni ebbe a szolgálatba.
One of the churches we've run in my church, one of the courses we've run in my churches.
Egy kurzus, amit a gyülekezetünkben vezetünk.
Is called Everybody Welcome.
Az a címe, hogy mindenkit szeretettel fogadunk.
It makes you think about having a welcome team in your church and also what your building looks like when people come through the doors for the first time.
A kurzus végvesz egy gyülekezetbe, hogy például alakítsunk egy olyan csapatot, egy csoportot, aki fogadja azokat, akik érkeznek az Isten tiszteletre, vagy a kurzus során gondolkodunk arról, hogy milyen is az a hely, milyen az épület, ahova érkeznek emberek.
But it also reminds us that welcoming someone is more than just what happens out there in the porch.
De arra is emlékeztet ez a kurzus, hogy valakiket befogadni szeretettel az sokkal több, mint az, hogy mi történik, amikor valaki belép egy épületbe.
The course reminds us that what happens in this service is very important.
Ez beszél arról is, hogy ami egy ilyen istentiszteleten történik, az különösen is fontos.
Will someone speak to them? Will someone sit beside them to help them know what's happening in the service?
Hogy amikor valaki mellettünk ül, akkor például segíthetünk neki, hogy értse, hogy mi történik az Isten tiszteleten.
And also we think about how welcoming is a church after the service.
És azon is gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk befogadóak, mint gyülekezet az Isten tisztelet után.
Will people stand by themselves as they have coffee?
Amikor emberek ott állnak, akár kávéznak.
Or will someone speak to them and introduce them to someone else?
Van valaki, aki oda megy hozzá, beszélget vele, bemutatja őt valaki másnak.
But there is another element.
De van még egy dolog itt.
Real welcome is welcoming new people into the heart and life of the church.
Az igazi befogadás azt jelenti, hogy befogadjuk az új embereket a gyülekezetnek a szívébe, a lényegébe.
Welcoming someone new to this church and any church is about helping them to become fully contributing members.
Befogadni valakit a gyülekezetbe, ebbe a gyülekezetbe, vagy bármely más gyülekezetbe azt jelenti, hogy segítünk neki abban, hogy egy olyan tagja lehessen a gyülekezetnek, aki hozzáad a gyülekezet életéhez.
Barnabas welcomes Saul into the church, but not just to worship, but to allow him to use his gifts.
Barnabás tehát így fogadja be Sault ebbe a gyülekezetbe, de nem csak az Isten tiszteletre, hanem úgy fogadja be, mint aki használhatja az ajándékait,
his passions, his abilities,
a szenvedélyét, amiért ég a szíve, a képességeit,
to express his personality and to use his life experience.
Kifejezheti azt, aki ő valójában, és az élet tapasztalatait is hozhatja.
But if you remember, Barnabas took a big risk doing this, didn't he?
De emlékezzünk arra, hogy Barnabás ezzel óriási kockázatot vállal.
If we remember Saul's background,
emlékezzünk csak Pál apostolnak vagy Saulnak a múltjára.
Saul was a great persecutor of the Christian church.
Ő a keresztény egyháznak az egyik legnagyobb üldözője volt.
So you can imagine Barnabas inviting Saul to the front of the church like you've done with me.
Képzeljétek el, amikor Barnabás behozza Sault, oda állítja a gyülekezet elé, mint most engem.
And Barnabas says, hey, this is Saul. Some of you might remember him.
És akkor Barnabás azt mondja, hogy figyeljetek, itt van Saul. Páran emlékezhettek rá.
And of course a lot of people did remember him.
És persze, hogy sok ember emlékezett rá.
Because he was the reason that many of those people lost their jobs, lost their homes, and had to leave home.
Mert ő az oka annak, hogy közülük sokak elvesztették az otthonukat, elvesztették az állásukat, és el kellett menekülniük.
He took a big risk involving him in the ministry.
Barnabás hatalmasat kockáztatott azzal, hogy Sault bevonta a szolgálatba.
Is there someone God is asking you to involve in your ministry? Someone you need to take a risk with?
Van valaki, akivel kapcsolatban Isten azt mondja, hogy vonjad be a szolgálatodba. Valaki, akit kockázatos lenne, de Isten azt mondja, hogy vonjad be, fogad be.
Someone whose background maybe is not correct, or maybe a risky person to help you.
Valaki, akinek a múltja, a háttere úgymond nem rendben lévő. Valaki, akit kockázatos lenne magad mellé venni.
Maybe somebody risky who's going to let you down.
Valaki, akivel kapcsolatban ott a kockázat, hogy talán magadra hagy, becsap.
There's a lady called Julie in my church.
Van egy hölgy, Julie-nak hívják gyülekezetünkben.
Julie is a single parent.
Ő egyedül neveli a gyermekét.
Julie is a lady with incredible passion for God.
Julie hihetetlenül lelkes Istenért.
But Julie also has serious health problems.
De ugyanakkor nagyon súlyos egészségügyi problémái is vannak.
And sometimes we never know, can we really rely on her when we ask her to be involved in things.
És gyakran nem tudjuk, hogy igazán megbízhatunk-e benne, számíthatunk-e rá, amikor bevonjuk különböző dolgokba.
In some churches, Julie would never have a chance to be involved in ministry.
És ezért néhány gyülekezetben Julie-nak soha nem lenne arra lehetősége, esélye, hogy bevonják a szolgálatba.
Because she would be seen as a risk to be involved.
Mert úgy tűnik, hogy ő kockázat. Hogyha bevonják valamibe, akkor az kockázatot jelent.
We take the risks.
Mi vállaljuk ezt a kockázatot.
It's annoying.
Ez zavaró.
Whenever you have to pick something up.
Amikor valamit el kell intézni.
But she is a loved, accepted child of God with gifts to use.
De ő mégis Istennek szeretett, elfogadott, befogadott gyermeke, akinek vannak ajándékai, amit Isten használni akar.
So we want to give her every opportunity she can have to be involved in ministry, including leading one of our ministries.
Úgyhogy szeretnénk megadni neki minden lehetőséget arra, hogy bevonódjék a szolgálatba, még azt is, hogy az egyik szolgálatunkat vezesse.
Barnabas took a risk on Saul and it paid off.
Barnabás nagyot kockáztatott, amikor Pált bevonta, de aztán ennek nagyon nagy áldása lett.
And the last point, short point is about generosity.
Az utolsó dolog a gyülekezettel kapcsolatban az a bőkezűségük, a nagy lelkűségük.
The church in Antioch has encountered a generous gospel.
Az antiochiai gyülekezet egy nagyon gazdag evangéliumot fogadott be.
All are invited to believe in Christ.
Hiszen mindannyiunkat meghív Isten, hogy higgyünk Jézus Krisztusban.
They've seen the generous nature of Barnabas.
Látták Barnabásnak a nagy lelkűségét, az ő természetéből fakadó nyitottságát.
They've been generous in how they welcomed and accepted Saul into their church.
Hogy mennyire gazdag, mennyire nagy lelkű volt abban, ahogy befogadta, behívta Pált, Sault a gyülekezetbe.
And also they now show generosity in their giving.
És aztán utána készek voltak arra, hogy az adakozásukba is a nagy lelkűségük megmutatkozzék.
A prophet comes and tells them a famine is coming.
Egy proféta érkezik a gyülekezetben, ahogy olvastuk, és azt mondja, hogy éhínség jön.
And what they do is they give to help the Christians hundreds of miles away.
És erre válaszul, ők úgy döntenek, hogy adakoznak, gyűjtenek azoknak a keresztény testvéreknek, akik sok száz kilométerre tőlük élnek.
They'd never met these Christians.
Soha nem találkoztak ezekkel a keresztényekkel.
Their giving didn't help them.
Ezek a keresztények soha nem segítették meg korábban őket.
And they give to people miles and miles away.
Olyan embereknek adnak, akik kilométerekre, sok száz kilométerre élnek tőlük.
They give to help fellow Christians.
Azért adnak, hogy a testvéreiket segítsék.
But this is more challenging because the famine isn't just in Judah, it's everywhere.
De ez még ennél is nehezebb, mert ez az éhínség, ez nem csak a júdeaiakat fogja érinteni, akiknek adnak, hanem tulajdonképpen az egész világnak azt a részét érinti.
Which means they will be affected as well.
Ami azt jelenti, hogy az ő életüket is érinteni fogja az éhínség, ami jön.
To be honest, you would expect when they heard about the prophecy, they would say,
Ha őszintén akarunk lenni, mit várunk, amikor valaki egy közösség egy ilyen proféciát kap, hogy jön az éhínség, mit fognak tenni?
You would expect them to say, okay, let's get a finance committee and let's basically make sure we have enough food for when the famine comes.
Azt lenne a normális, hogy azt mondják, hogy na akkor alkossunk egy pénzügyi bizottságot, gondoljuk át a terveket, hogy legyen elég élelmünk akkorra, amikor majd itt lesz az éhínség.
But their first thought instead is about others, how they can help others.
De ehelyett itt az első gondolat másokkal kapcsolatos. Hogyan tudnának segíteni másoknak?
Throughout Acts, Luke is interested in how generosity accompanies the gospel.
Az abcselben végig Lukács, aki írja az abcselt, ezt a könyvet, végig nagyon fontos számára az evangéliummal, ahogy együtt jár az evangéliummal, ez a nagy lelkűség, ez a bőkezűség.
In the early weeks of the church, we read how people sell what they have and give to anyone in need.
Az első gyülekezetben olvasunk arról, hogy az emberek eladták a dolgaikat, hogy segítsenek azoknak, akik szükségben voltak.
They were not saying mine, mine, mine or my precious.
Nem azt mondták mindig, hogy az enyém, az enyém, az enyém, ez az enyém.
Instead, they were thinking of others.
Hanem másokra gondoltak ehelyett.
And later we also find after Antioch how we have Lydia and Philippi invites people to stay at her home.
Aztán később is látjuk Antiochia után, hogy például Lydia hogyan fogadja be az otthonába Pálékat.
And also a jailer gives hospitality to Paul and his missionary team after he has become converted.
Vagy olvasunk egy börtönőrről is, aki szintén vendégszeretet gyakorol, befogadja az otthonába Pált és a társait, miután megtér.
It appears to be that generosity is a fruit of a healthy church and probably of a healthy Christian.
Úgy tűnik tehát, hogy a nagy lelkűség, a bőkezűség az egy egészséges gyülekezetnek a gyümölcse és az egészséges keresztény embernek is a jellemzője.
On a personal note, one of my churches, St. John's, I see a growing spiritual maturity.
Személyesen, ha két gyülekezetem közül az egyikre gondolok, a St. John-ra, akkor ott látom a növekvő lelki érettséget.
And this has been reflected in some of the decisions in their giving, including sponsoring a child in Indonesia.
És ez megjelenik a különböző döntéseikben. Például egy olyan döntésben, hogy úgy határoztak, hogy Indonéziában egy kisfiút támogatnak anyagilag.
I think Luke is onto something.
Azt hiszem, hogy Lukács itt valami nagyon fontosról beszél.
So persecuted believers.
Tehát üldözött keresztények.
Culturally relevant witnessing.
Kulturálisan releváns, érthető megosztása a hitnek.
The hand of God at work.
Isten keze, ereje, jelenléte az ő munkájában.
Involving others, even if it's risky.
Bevonni másokat, akkor is, hogyha ez kockázatos.
And generous giving.
És bőkező, nagy lelkű adakozás.
This is what Acts 11, I think, has got to teach us.
Azt gondolom, hogy ez az, amit az Abcsel 11 tanítani szeretne nekünk.
So let's finish in a prayer.
Imádkozunk.
Father God, I thank you for the risk you've taken with each of us.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a kockázatot, amelyet te mindannyiunkért vállaltál.
You've brought your son to us and saved us.
Elküldted a te fiadat, Jézust hozzánk, és megszabadítottál bennünket.
You've trusted us with spiritual gifts and abilities and passions.
Ránk bíztad a lelki ajándékaidat, adtál nekünk képességeket, szívünket valamibe bevontad.
You give us your ministry and your mission.
Ránk bíztad a szolgálatodat, a küldetésedet.
You trust us, Lord.
Bíztál bennünk, bízol bennünk, Urunk.
Lord, help us to return your trust with loving service and mission.
Urunk, segíts nekünk, hogy ezt a bizalmat viszonozzuk azzal, hogy szerető módon szolgálunk és beállunk a te missziódba.
Help us to be generous to others as you have been generous to us.
Segíts nekünk, hogy nagy lelkűek és bőkezőek legyünk másokkal, ahogy te is az voltál velünk.
In Jesus name.
Jézus nevében kérem.
Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Te vagy az Uram, aki mindent látsz, és mindent ismersz, és ismerted azokat a keresztényeket ott Antiochiában, és ismerted az ő vezetőiket, és ismerted azokat a keresztényeket is, akik után lettek hívőké, és akiket tanítani akartál az ő példájukon keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad rajtuk a te kegyelmedet, és miközben üldözésben voltak, és szenvedés volt az életük sokszor, aközben te ott voltál köztük, és valami átsugárzott a te szeretetedből rajtuk. Ha tanuljuk meg, Urunk, mindazt, amit ebből nekünk meg kell tanulni, ha tanuljunk lenni nagy lelkűek, befogadóak, a te szeretetednek a továbbadói, hadd vállaljuk fel nyíltan azt, hogy mi keresztények vagyunk és hozzá tartozunk, és ne ilyen rejtett, titkos követői legyünk. Hát, hogy igaz legyen az, amit énekeltünk, hogy nem rejtem el igazságot, hirdetem szabadításod. Így könyörgünk a családjainkért, és mindazokért, akik még a családjainkban nem ismernek téged, hogy hadd legyenek ők is a te követőid. Kérünk, hogy érints meg és szólíts meg őket, és könyörgünk azokért a közvetlen munkatársainkért, osztálytársainkért, kollégáinkért, barátainkért, akikkel naponta találkozunk, és távol vannak tőled, esetleg szenvednek, és látjuk, hogy nagyon nagy szükségük lenne az evangéliumra. Könyörülj az ő életükön, és érd el őket. Legyet kedves akkor rajtunk keresztül is, mutasd meg, hogy mikor és hogyan szóljuk a te szavadat, és hogy mit tegyünk értük, amit ránk bíztál. Így kérünk, hogy enyhíts azoknak a szenvedését, akik most az árvíz miatt vannak szorult helyzetben, és adj erőt azoknak, akik a gátakon vannak. És kérünk, hogy te áld meg a mi városunkat, Budapestet, és a mi magyar nemzetünket. Kérünk, hogy minél többen ismerjenek meg téged, és hogy a keresztények mindannyian fel tudjuk vállalni a hitünket, és mindez áthassa az egész társadalmat, és hatása legyen erre a népre. Kérünk a vezetőinkért, vagy nekik bölcsességet, és kérünk, hogy hallgass meg, Urunk, amikor azzal az imádsággal imádkozunk, amire Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.